Ez a Híradó szerda este. Borsa Miklós vagyok, jó estét kívánok! Számolják az EP választás külképviseleteken leadott szavazatait, eredmény késő este várható. Az autóipar húzza a magyar gazdaságot, 710 hazai cég foglalkozik járműgyártással. Hamarosan újságírók elé áll Kovács Béla, a Jobbik továbbra is állítja, a kémgyanúnak nincs alapja. Köszönetet mondott Szerbia a magyar segítségért, a segélyszervezetek még most is gyűjtenek az árvízkárosultaknak. Elkezdődött az Európai Parlamenti Választás külképviseleteken leadott szavazatainak összeszámolása a Nemzeti Választási Irodában. A 96 külképviseleten 6321-en szavaztak. Az összesítés várhatóan késő este fejeződik be, akkorra lehet meg a választás nem hivatalos végeredménye.
Délután 2 óra után néhány perccel érkezett meg az utolsó külképviseleti szavazatokat tartalmazó urna a Nemzeti Választási Irodába. A futár 18 órát utazott vele az ausztráliai Melbourneből, és egy percre sem hagyta magára.
Végig vigyáznom kellett a csomagra, diplomáciai futárként vittem és hoztam, illetve most az üres urnát úgy vittem, és most úgy hoztam a teli urnát, és végig velem volt, hát nem adhattam fel.
Az európai parlamenti választáson a 96 külképviseleten összesen 6321-en vettek részt. A szavazatokat tartalmazó urnákat mostanáig egy lezárt helyiségben tárolták, majd miután a Nemzeti Választási Bizottság tagjai megtekintették, hogy a dobozok sértetlenek-e, elkezdődött a felbontásuk. A Nemzeti Választási Iroda munkatársai először a szavazatokat tartalmazó borítékokat csoportosították.
Először kiválasztjuk az érvényteleneket, mert például érvénytelen, ha nem ragasztották le a borítékot, a választópolgárok, azt külön rakjuk, és külön a lezárt borítékokat, majd utána bontjuk fel a borítékokat.
A választás nem hivatalos végeredményét a külképviseleti szavazatok összesítése után teszik közzé. A számolásnak igazán nagy tétje az LMP számára van.
Meszerics Tamásnak hívnak, én vagyok a Lehet más a politika EP listájának a vezetője, és jelen állás szerint a mandátummal rendelkező európai parlamenti képviselő.
Taps fogadta vasárnap este az LMP lista vezetőjének bejelentését, hogy átlépték az 5%-os küszöböt. De Meszerics Tamás is kihangsúlyozta, hogy ez csak a Magyarországon leadott szavazatok alapján mondja. Az eredményt azonban módosíthatják a külképviseleti voksok. Számítások szerint a pártnak 21 néhány szavazatot kell kapnia, hogy megmaradjon a mandátuma.
A Nemzeti Választási Bizottságnál van Messzes Boglárka. Szervusz, lehet-e már tudni az eredményeket, és például azt, hogy az LMP-nek megmaradt-e az egyetlen képviselő az EP parlamentben?
Jó estét kívánok! Már csak pillanatok kérdése, hogy meglegyen az előzetes végeredmény, ugyanis már 4-szer átszámolták a szavazatokat, most pedig pillanatokon belül kezdődik az NVB-nek, tehát a Nemzeti Választási Bizottságnak az ülése, ahol be is fogják jelenteni ezt az eredményt. Ugye nagy kérdés itt az LMP számára az, hogy nyernek-e mandátumot, és az MT értesülése szerint, valamint az ülésteremben gyülekező tagok közül, ugye az LMP-s delegáltag már elszólta magát, ő azt mondta, hogy megvan, úgyhogy feszülten várjuk mi is, hogy mi lesz a végeredmény, amint lesz friss információn jelentkezünk.
Messzes Boglárka, egyelőre köszönjük, és akkor, amint meg lesznek az eredmények, újra kapcsolunk. Az EU állam és kormányfői az Európai Tanács elnökét bízták meg azzal, hogy kezdjen tárgyalásokat az Európai Bizottság következő elnökének személyéről. Herman Van Rompuy a következő hetekben megalakuló EP frakciókkal és a tagállamok vezetőivel is egyeztet az ügyben. Javaslatát a tervek szerint a június végi EU csúcsra készíti el. A választások eredményét értékelő informális vacsorán a vezetők egy része, köztük Orbán Viktor magyar miniszterelnök is úgy vélte, hogy a személyi kérdések ideje még nem jött el, és elutasították azt az elképzelést, hogy csak a pártok listavezetőit lehessen jelölni. A hétvégi európai parlamenti választás egyik tanúsága, hogy az uniós választópolgárok jelentős része elégedetlen azzal, ahogy a hatóságok az Európa felé tartó afrikai és ázsiai menekültek áradatát kezeli. A szakértők szerint egységes uniós fellépésre lenne szükség, mert az érintett tagállamok külön-külön tehetetlenek.
Örömtől tomboló afrikaiak százai rohantak végig hajnalban a marokkói tengerparton fekvő spanyol fennhatóságú Melilla utcáin, miután sikerült átmászniuk a város határát védő kerítésen. A menekülők a bevándorlási központban jelentkeztek, ahol már így is több ezer illegálisan érkezett afrikai zsúfolódott össze. Az Európai Unió területéhez tartozó Melillára az ígéret földjeként tekintenek a háború és az éhínség elől menekülő afrikaiak. A közeli hegyekben több ezren húzzák meg magukat a megfelelő pillanatra várva. Ezt a felvételt a spanyol belügyminisztérium tette közzé. Hajdalonként előfordul, hogy egyszerre több száz, akár ezer menekülő özönli el a határt. A várost szöges dróttal megerősített, több méter magas kerítés választja el Marokkótól. Franciaországban is egyre több gondot okoznak az illegális bevándorlók. A La Manche csatorna partján fekvő kikötővárosban, Calais-ban rohamrendőrök ürítettek ki három rögtönzött tábort, amelyben 6-800 menekült élt. Legtöbben még a rendőrök érkezése előtt odébb álltak. Az előre bejelentett akciót a megyei prefektus közegészségügyi és biztonsági okokkal indokolta. Ezzel csak elodázzák a probléma megoldását, véli az egyik nemzetközi segélyszervezet munkatársa. A legtöbb menekült ugyanis Nagy-Britannia közelsége miatt választja a francia várost, ahonnan kompon vagy a csatorna alagúton át próbálnak eljutni a szigetországba. A helyzet egyre jobban zavarja a helyieket, így nem csoda, hogy a tartományban a bevándorló ellenes szélsőjobboldali Nemzeti Front elsöprő győzelmet aratott a vasárnapi európai választáson. A tagállamokban egymástól eltérő feltételek mellett fogadják be, vagy éppen utasítják el a menekülteket. Ez nincs rendjén, sürgősen össze kell hangolni az intézkedéseket, véli a szakértő. A 2011-ben Észak-Afrikán végigsöprő lázadás az arab tavasz óta megtöbbszöröződött az illegális bevándorlók száma Európában. A menekültáradat a gazdasági gondokkal küzdő Olaszországot is sújtja. Lampedusa szigetén évente több tízezren kísérlik meg a partra szállást, és több ezren vesznek oda útközben. A menekülők között egyre több a kísérő nélküli gyermek. Az olasz haditengerészet tavaly őszóta külön műveletet indított az érintett tengerszakasz ellenőrzésére.
Itthon újabb rekordot döntött a kiskereskedelmi forgalom növekedése. A KSH becslése szerint márciusban 8,5%-kal többet vásároltunk, mint egy évvel korábban. Ez azt jelenti, hogy már 9 hónapja folyamatosan bővül az ágazat. A legnagyobb mértékben az üzemanyag kiskereskedelem nőtt 9,5%-kal. A nem élelmiszer jellegű termékek forgalma 7,9%-kal lett nagyobb. Ezen belül kiugróan nőttek a ruha, cipő, bútor és műszaki cikk eladások. Elemzők szerint a fogyasztás bővülése azt mutatja, hogy több pénz marad a háztartásoknál, és többet is mernek költeni. Az autóipar, ezen belül is a német autógyárak és alkatrészgyártók húzzák a magyar gazdaságot, jelentette ki a külügyi és külgazdasági államtitkár. Szijjártó Péter szerint a kormány újraiparosítja az országot, amit az adórendszer, a rugalmas munkatörvénykönyv, a felsőoktatás, valamint szakképzés átszervezése segít. Magyarországon 710 cég foglalkozik járműgyártással, közöttük van 3 német autógyár és 15 nagy autóipari beszállító is.
Ez az úgynevezett start-stop rendszer, amelyik piros lámpánál leállítja a motort, illetve zöld lámpánál újraindítja.
Ebből a szerkezetből szerdán gyártották le az 1 milliómodikat, a világ egyik legnagyobb autóalkatrészgyártója a Continental budapesti üzemében. Ezeket a termékeket kivétel nélkül nyugat-európai autógyárakba szállítják. Már biztos, hogy lesz 2 milliómodik is, hiszen a jövőben az amerikai General Motors is Magyarországról rendeli meg ezt a részegységet.
Az 1 milliómodik termék legyártásához 3 évre volt szükségünk, tehát az elmúlt 3 év megfeszített munkája áll emögött a teljesítmény mögött. Emögött áll az, hogy a vállalatunk 5,8 millió eurót ruházott be, és az elmúlt évek során a létszámunkat egészen több mint 180 főig bővítettük.
A német anyacég 2009 óta összesen 15 milliárd forint értékű beruházást valósított meg Magyarországon, és már több mint 6000 embernek adnak munkát.
Ha a német gazdaságnak, és ha különösen a német iparnak jól megy, akkor egészen biztosan jobban megy a közép-európai országoknak, jobban megy a magyar gazdaságnak.
A külügyi és külgazdasági államtitkár emlékeztetett, az autóipar is, ezen belül is a német autógyárak és alkatrészgyártók húzzák a magyar gazdaságot. Összesen 710 cég foglalkozik járműgyártással, közöttük van 3 német autógyár és 15 nagy autóipari beszállító is.
Ez a több mint 700 cég összesen több mint 110 ezer embernek ad munkát, és évente előállít 18 milliárd eurónyi termelési értéket, amely a teljes magyar feldolgozóipari kibocsátásnak csaknem az 1/5-ét képviseli.
2 percenként készül egy újabb autó a kecskeméti Mercedes gyárban. A világon eladott összes Mercedes személyautóból minden tizediket itt Kecskeméten gyártják. A CLA modellt pedig csak itt készítik. A gyár életében az elmúlt év különösen sikeres volt. 109 ezer autót gyártottak, és beindult a 3 műszakos termelés, a nettó árbevétel pedig 2,1 milliárd euró, vagyis 600 milliárd forint volt. A gyár 2012-höz képest megduplázta a bevételét. A kezdetektől fogva jelentős támogatást kaptunk a magyar kormánytól és a régiótól. Ez a segítség járult hozzá, hogy növelni tudtuk a termelő kapacitásunkat, és folyamatosan növelni tudtuk a dolgozóink létszámát is, mondta a kecskeméti autógyár igazgatója. Idén tovább bővítik a termelést, 145 ezer autót terveznek gyártani, és folyamatosan növelnék a magyar beszállítók számát is.
A családi adókedvezménnyel, a GyedExtrával és a munkahelyvédelmi akciótervvel is az volt a célja a kormánynak, hogy a gyermekvállalás ne jelentsen egyet a szegénység vállalásával, mondta a szociális és családügyért felelős államtitkár a családbarát munkahely díjátadóján. 4 kategóriában összesen 39-en kaptak elismerést, valamint támogatást. Külön díjat 4-en vehettek át.
Prácser Attila 5 éve dolgozik egy informatikai fejlesztésekkel foglalkozó kisvállalkozásnál. A gyermeke 1,5 éves, és erre a munkahelyén is tekintettel vannak.
A születés környezetében rengeteg apai teendőt rugalmasan meg tudtam oldani, tudtam segíteni a feleségemnek, nem kellett egy fix, szoros munkaidőhöz igazodnom, és mindig meg tudtam beszélni a főnökeimmel, hogy azokat a munkákat, amiket el kell végezni, máskor bepótolom.
Attila munkahelyén rugalmas a munkaidő, van lehetőség távmunkára, szükség esetén pedig babysittert, sőt gyermekpszichológust is biztosítanak. A cégvezető szerint a családbarát hozzáállás nem költség, hanem befektetés.
Nálunk előny, ha egy jelentkezőnek, egy munkavállalónak családja van, gyökerei vannak, ha gyermeke van, akkor felelősséget vállal már valamiért, és a mi munkában is a felelősség a legfontosabb, azt gondolom, hogy ez így jó.
A cég tavaly már nyert a családbarát munkahely pályázaton, idén külön díjasok lettek. A családbarát munkahely elismerés célja olyan munkahelyi programok támogatása, amelyek segítik a családi és munkahelyi kötelezettségek összehangolását. Idén rekordszámú több mint 300 pályázat érkezett, ezek közül 39 kapott támogatást. Az átadáson Soltész Miklós, szociális és családügyért felelős államtitkár emlékeztetett, a kormány a családi adókedvezménnyel, a GyedExtrával és a munkahelyvédelmi akciótervvel is igyekezett segíteni a családokat.
Az volt a fontos, hogy a gyermekvállalás, a gyermeknevelés az azt szolgálja, hogy egyrészt a gyermekeket föl tudják nevelni a családok, ne legyen a minél több gyerek vállalása a szegénység vállalásával azonos, de egyben azt is kell, hogy szolgálja, hogy a munkaalapú társadalomra helyezzük a hangsúlyt, és nem a segélyezésre.
A minisztérium adatai szerint ma 35 ezer édesanya után nem kell fizetniük a munkáltatóknak szociális hozzájárulási adót. 7500 édesanya kap munkabért és gyedet egyszerre. 3500 olyan édesanya van, aki 2 gyerek után is kap ellátást, és több mint 1 millió adózó részesült eddig családi adókedvezményben.
Kiemelkedően nagy adókedvezményeket vehetnek igénybe a családosok Magyarországon, és magas nettó fizetést vihetnek haza. Ez derül ki abból az elemzésből, ami 15 közép-kelet-európai ország adóterheit hasonlította össze.
Kandalló alkatrészeket fest Szőlősi Szabolcs egy salgótarjáni gyárban. Fizetése bruttó 160 ezer forint, ebből nevelnek feleségével 3 gyermeket. Számukra a családi adókedvezmény hatalmas segítség, és amióta már a járulékból is érvényesíteni lehet a kedvezményt, 25 ezer forinttal visz haza többet.
Ez azt jelenti, hogy ugye 4 hónap alatt már 100 ezer forinttal puszt jött be a konyhára, ugye. Hát annyi, hogy nem gondolkodik az asszony a boltba, hogy most megvegye vagy ne vegye meg, elmaradásokat be tudta fizetni, ugye kisebb kölcsönöket, meg több jut a gyerekeknek.
Egy olyan család, ahol 2 kereső van, és mindkettőjüknek átlagos bruttó 230 ezer forint a fizetése, adózás után összesen 301 ezer 300 forint bevétellel számolhat. Ha a család három gyermeket nevel, akkor majdnem havi 100 ezer forinttal több, vagyis 400.300 forint marad a kasszában. Ez éves szinten csaknem 1.200.000 forint többletet jelent a családnak. 15 közép-kelet-európai ország adóterheit hasonlította össze az egyik meghatározó adótanácsadó cég. Az elemzésből az derül ki, hogy bár magasak a bérek adóterhei Magyarországon, viszont kiemelkedően nagy kedvezményeket vehetnek igénybe a családosok. Amikor azt nézték meg, hogy a bruttó fizetéshez képest mennyi pénzt kap készhez egy két vagy három gyermekes munkavállaló, Magyarország a régióban dobogós helyen végzett.
Ha a családi kedvezményeket nézzük, akkor Magyarország a második-harmadik legjobb helyen áll, tehát különösen 2-3 gyerek, tehát több gyerekes családoknál igaz ez. Ami érdekes egyébként, hogy az régió 15 országában egyáltalán 15 országából 8 országban egyáltalán nincs kedvezmény.
Magyarországon csaknem 900 ezer család számára biztosít jelentős többletbevételt az adókedvezmény. Évente összesen mintegy 230 milliárd forint marad így a családoknál.
Hamarosan ismét az újságírók elé áll Kovács Béla, a kémgyanúba keveredett jobbikos képviselő, ezt ígérte a párt szóvivője. A kémügyről ma ismét tárgyalt a Nemzetbiztonsági Bizottság zárt ajtók mögött. A jobbikosok továbbra sem láttak és hallottak bizonyítékokat, mindenki más viszont igen.
Pártelnök úr nem engedi, hogy beszéljen?
Múlt hétfőn készültek ezek a felvételek, amikor a jobbikos Kovács Béla a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése után elmenekült az újságírók elől. A Jobbik szerint a múlt heti zárt ülésen az derült ki, hogy nincs is kémügy. Az összes többi párt szerint viszont az, hogy alapos a gyanú Kovács Béla ellen. Szerdán ismét zárt ülésen tárgyalt a Nemzetbiztonsági Bizottság. Mirkóczki Ádám szerint továbbra sincs bizonyíték Kovács Béla ellen.
Semmifajta plusz információ, sem pozitív, sem negatív értelemben nem hangzott el. A titkosítást sajnos nem oldották föl.
A Jobbik továbbra is azt kezdeményezi, hogy hozzák nyilvánosságra, mi hangzott el a múlt heti zárt ülésen. A Nemzetbiztonsági Bizottság elnöke azt mondta, megvizsgáltatja a hatóságokkal, hogy melyik dokumentumok titkosítását lehetne feloldani. Molnár Zsolt azonban megismételte, minden jel arra utal, hogy van kémügy.
Választ kell adni a Kovács úrnak, választ kell adni a pártjának is, hogy magyar érdekeket, európai érdekeket képvisel-e, vagy esetleg mégis orosz érdekek, vagy esetleg más érdekek mentén zajlott a tevékenysége. Ennek vannak azért szemmel látható jelei.
Szél Bernadett, a bizottság LMP-s tagja szerint nagyon komoly az ügy, ezért Kovács Bélának nincs helye a politikában.
A Jobbik részéről az lenne az egyedül elfogadható hozzáállás, hogyha ezt az embert visszahívná, lemondatná, felszólítaná arra, hogy jöjjön ki a fényre.
Kovács Béla 10 napja nem jelent meg a nyilvánosság előtt, szív problémái miatt kórházban ápolták.
Ezúton is kívánunk neki jobbulást, mielőbbi felépülést Kovács Bélának.
Vasárnap újra brüsszeli mandátumot szerzett a Jobbik listáján, de pártja esti rendezvényén nem jelent meg. Mirkóczki Ádám azt mondta, Kovács Béla már otthon lábadozik, és hamarosan ismét kérdezhetik az újságírók.
Kilépett a Jobbik Magyarországért mozgalomból Hegedűs Tamás. A volt országgyűlési képviselő döntését nem indokolta. Az MTI-nek annyit mondott, hogy a továbbiakban nem kíván pártpolitikai tevékenységet folytatni. A Jobbik 2010-ben jutott a parlamentbe, még abban az évben a párt kizárta soraiból Pősze Lajost, 2012-ben pedig Endrésik Zsoltot. Ugyancsak 2012-ben kilépett a pártból Szegedi Csanád, Lenhardt Balázs pedig a parlamenti frakciót hagyta ott, majd ki is zárták a pártból. Az MSZP lerohanására készül Gyurcsány Ferenc, erről ír DK-s forrásokra hivatkozva a Heti Válasz. A lap szerint a következő hetekben Gyurcsány Ferenc személyesen próbál majd átsábítani ismert politikusokat az MSZP-től saját pártjába. Közben egyre több szocialista elképzelés lát napvilágot arról, hogy miként kellene megújítani a pártot. Kovács László ebben szerepet szánna a korábbi pártelnököknek, így magának, Lendvai Ildikónak és Hiller Istvánnak is.
Visszafogott, de határozott szerepet kívánunk játszani.
Gyurcsány Ferenc a választás éjszakáján kijelentette, határozottan részt akar vállalni az új baloldal létrehozásában. A vidéki szocialisták közül többen úgy érzik, Gyurcsány Ferenc előbb pártelnökként tönkretette, most pedig kívülről támadja és rombolja az MSZP-t, mert át akarja venni a hatalmat a baloldalon.
Hogy ne vitt volna el?
Az MSZP kaposvári elnöke Pintér Attila hétfőn azt mondta, szerinte Gyurcsány Ferenc a szocialisták szavazóbázisát próbálja megszerezni.
Hiszen nagyjából ugyanazon a választói bázison mozog mindegyik baloldali ellenzéki párt, úgyhogy ugyanazt a szavazó tábort osztjuk meg.
Szocialista források attól tartanak, hogy folytatódhatnak az MSZP elleni támadások, hiszen a DK-nak és az Együtt PM-nek is az lehet az érdeke, hogy minél inkább legyengítse a pártot. Így az önkormányzati választások előtt jobb tárgyaló pozícióból kezdhetnék az egyeztetéseket. A heti válasz közben úgy értesült, hogy a demokratikus koalíció polgármesteri és képviselői jelöltségeket ajánlana több jelenlegi MSZP-snek. Azt írják, az ismertebb szocialistákat Gyurcsány Ferenc személyesen próbálja majd átcsábítani. A lap értesülései szerint a DK elnöke belső fórumok előtt világossá tette, csak akkor fogná vissza a szocialista párt lerohanását, ha Hiller István lenne Mesterházi Attila utódja.
Hát még a Mici Mockót lehet mondani, meg a Fekete Pétert, meg lehet ilyen fantáziákat mondani.
Fantazmagóriának tartja Szanyi Tibor, hogy Gyurcsány Ferenc idővel átvenné a hatalmat az MSZP felett. A szocialisták EP képviselője szerint túlzás, hogy a pártja válságban lenne.
Hiszti az van, de azt sem tudom néha, hogy ez párton belülről, vagy párton kívülről, vagy netán a médiából jön.
Közben sorra követelik a budapesti szocialista szervezetek a változást. Elsőként a 13. kerületi MSZP írt arról, hogy a jelenlegi vezetés nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. A csepeli szocialisták állásfoglalásából pedig az derül ki, hogy delegáltjaik az elnökség menesztésére szavaznak majd szombaton. A hvg.hu pedig úgy tudja, a pártban jelentős befolyással bíró kerületi vezetők is erre készülnek. Mesterházi Attila a Népszabadságnak nyilatkozva azt kérte párttársaitól, fogadják el az elnökség lemondását.
Én nem egy személybe gondolkodom, hanem csapatban.
Szerdán a TV2 reggeli műsorában Kovács László, az MSZP volt elnöke, arról beszélt, átmeneti válságkezelő testületre volna szükség, amiben mások mellett ő is részt venne.
Legyen tagja a háromból pártelnök.
Kovács László szerint tehát ő, Hiller István és Lendvai Ildikó is helyet foglalna a vezetőségben. Az MSZP korábbi befolyásos vezetői így újra meghatározó szerephez jutnának. Ezzel fordulatot vehet Gyurcsány Ferenc és a szocialista párt viszonya. Emlékezetes, Lendvai Ildikó és Gyurcsány Ferenc az elmúlt években még a legnagyobb válság idején is elismerően nyilatkoztak egymásról. A korábbi pártelnökök és Gyurcsány Ferenc közeledését erősíti a heti válasz értesülése is, amely szerint csak akkor nem támadná tovább a DK elnöke a szocialistákat, ha Hiller István lenne Mesterházi Attila utódja.
Különleges biztonsági intézkedésekkel készül a dán rendőrség a holnap kezdődő Bilderberg találkozóra. Több tüntetés is lesz ugyanis azelőtt a luxusszálloda előtt, ahol bankok, biztosítótársaságok és multicégek vezetője, valamint politikusok egyeztetnek majd zárt ajtók mögött. A Bilderberg csoport ülésére Magyarországról egyedül Bajnai Gordont hívták meg. Állítása szerint nem tudja, hogy miért pont őt.
Ebben a koppenhágai luxusszállodában találkoznak a Bilderberg csoport tagjai a héten. A dán fővárosba a világ legbefolyásosabb gazdasági szereplőit várják, bankok, biztosítótársaságok, médiabirodalmak és multicégek vezetőit és politikusokat. A Bilderberg találkozót az 50-es évek közepétől évente mindig más országban tartják. Azt lehet tudni, hogy mindig a világ aktuális és fontos kérdéseiről egyeztetnek, de arról, hogy pontosan mi hangzik el a zárt ajtók mögött, a résztvevők sem beszélhetnek. Amint egy 150 idei meghívott között, egyedüli magyarként Bajnai Gordon korábbi miniszterelnök szerepel. A Híradó kérdésére kedden azt írta, arról nincs sejtése, miért pont őt hívták meg, de ott lesz.
Ez engem is érdekel, de a kérdésre nem tudok válaszolni, mert nem én szervezem.
Karácsony Gergely az MTV az Este című műsorában azt mondta, őt is érdekelni, miért Bajnai Gordont hívták meg. A Párbeszéd Magyarországért elnökségi tagja szerint sokan túlértékelik a találkozót.
Nem gondolom azt, hogy meg kéne dőlnünk azoknak az összeesküvés elméleteknek, hogy akkor itt valami fajta titkos összeesküvés van Magyarország vagy a világ ellen. Ez egy beszélgetés, ami nyilván sok más beszélgetés mellett nagyon fontos.
Bajnai Gordon tavaly nem vett részt a tanácskozáson, de kiszivárgott hírek szerint a neve szóba kerülhetett. Sajtóhírek szerint ugyanis Vivian Reding, az Európai Bizottság alelnöke, neki szánta azt a szerepet, hogy az idei kampányban tudatosítsa, félelem uralja a magyar társadalmat. Vivian Reding határozottan cáfolta ezeket a híreket, Bajnai Gordon pedig azt mondta, sohasem találkozott Vivian Redinggel.
Félnek a hatalomtól.
A félelem viszont többször előkerült a kampányban. Volt, hogy Bajnai Gordon arról beszélt, félő, hogy az emberek a szavazófülkében sem mernek majd véleményt nyilvánítani. Kérdeztük a Bilderberg csoporttól, szóba kerülhet-e most Magyarország, és ki döntött arról és mi alapján, hogy Bajnai Gordon legyen ott. Aki ugyan korábban miniszterelnök volt, jelenleg azonban csak a negyedik legerősebb ellenzéki párt vezetője. Adásunkig nem kaptunk választ. A csoport találkozóit minden évben tüntetések kísérik. Csütörtökön is több ezer tiltakozóra számítanak Dánia fővárosában, ahol emiatt különleges biztonsági intézkedéseket is bevezettek. Ellopták a kormányainkat, a pénzünket, még a kultúránkat is, kiabálja egy tiltakozó ezen a tavalyi felvételen. A tüntetők azért tiltakoznak rendszeresen a csoport ellen, mert szerintük felháborító, hogy egy szűk elit titokban akar döntéseket hozni a világ jövőjét érintő fontos kérdésekről.
És akkor ismét Meszes Boglárka a Nemzeti Választási Bizottságnál. Megvannak az eredmények, mit lehet tudni róluk?
Jó estét kívánok ismét. Igen, most már megvannak az eredmények, és ahogyan az várható is volt, a külföldön leadott szavazatok száma érdemben nem módosította a mandátumok megoszlását. Összesen 6234 érvényes szavazat érkezett be, ezt dolgozták fel itt a választási irodában. Ennek pedig 15,19%-át kapta az LMP. Ez alapján tehát a végleges szereplése az LMP-nek 5,4%, ezzel pedig egy mandátumot szereztek ugye az Európai Parlamentben. A Fidesz-KDNP-nek továbbra is 12, a Jobbiknak 3, az MSZP-nek 2, az Együtt PM-nek 1, a DK-nek pedig 2 képviselője ülhet majd az Európai Parlamentben. Jogilag érvényes végeredmény pedig majd valamikor a jövő héten lesz, hiszen addig még jogorvoslati határidőknek kell lejárniuk.
Meszes Boglárka, köszönjük! Teljes szívből mondott köszönetet a szerb kormányfő Orbán Viktornak, amiért a magyar kormány olyan sokat segített országának az árvízi mentésben. A bosnyák nagykövet is megköszönte a magyar hozzájárulást. Szerbiát és Boszniát az elmúlt napokban az évszázad árvize sújtotta, emberek tízezreit kellett kimenekíteni, több tucat halálos áldozat is volt. A magyarországi segélyszervezetek még mindig várják a telefonos felajánlásokat.
Helikopterekkel, csónakokkal mentették az embereket a Belgrád melletti Obrenovacban. Az egész város víz alá került, több mint 20 000 embert ki kellett telepíteni. Az évszázad árvize miatt olyan sokan maradtak fedél nélkül, hogy zsúfolásig megteltek a sportcsarnokok is. A magyar hunormentő szolgálat több ember életét mentette meg, köztük gyerekekét is. Csónakokkal és helikopterrel segítettek. Vittek élelmet, gyógyszert, kötszert a vízfogságában rekedt lakóknak. A gátak erősítésében hasznosították a tavaly magyarországi árvízben szerzett tapasztalatokat. Kimondhatatlanul hálásak vagyunk ezeknek az embereknek, hogy a szakértelmükkel segítették megerősíteni és biztonságossá tenni a falut védő gátat, mondta a helyi válságtörzs vezetője. Alexander Vučić, szerb miniszterelnök levélben köszönte meg Orbán Viktor miniszterelnöknek a szerbiai árvízi védekezésben nyújtott magyar segítséget. Azt írta, a magyarok nélkül az elvesztett életek száma és az anyagi kár is még nagyobb lett volna. Szeretnénk teljes szívből köszönetet mondani azért a segítségért, amelyet a magyar kormány nyújtott Szerbiának ebben a rendkívüli nehéz időszakban, fogalmazott levelében a szerb miniszterelnök. Boszniában helikopterrel mentettek sokakat a vízfogságából, még kisbabákat is. Ott házak dőltek össze kártyavárként. A földcsuszamlások, áradások több százmilliárd forintos kárt okoztak, 20-nál is több ember halt meg, sokakat még mindig keresnek. Az M1 ma reggel című műsorában a Bosnyák Köztársaság budapesti nagykövete is megköszönte a magyar segítséget. 120 éve nem látott károk keletkeztek Boszniában, 90 000 ember maradt hajlék nélkül, mondta Zeljko Janjetovics. Ezért is szeretném megköszönni a magyaroknak azt az óriási segítséget, amit a katasztrófa területei nyújtottak. Magyarország rögtön az árvíz kezdetekor 100 000 homokzsákot küldött Bosznia-Hercegovinának. Rengeteg önkéntes is segít a katasztrófa sújtotta területeken. A bosznia-hercegovinai Banja Luka környékén nagyon rövid idő alatt árasztotta el a házakat a Vrbas folyó. Az áradás után maradt sár és hordalék egy része erősen fertőz. Ide az ökumenikus segélyszervezet munkatársai szállítottak csomagokat.
Egy 500 embernek adtunk át tisztítószereket, azokat, ami a legnagyobb szükség van ezekben az időkben, hiszen a házakba próbálnak ugye az emberek visszaköltözni.
Jelenleg is a helyszínen segít a magyar Krisna hívők 4 fős csapata, akik ételt osztanak és gyógyszereket vásárolnak a rászorulóknak. A máltai szeretetszolgálat is várja, főként azoknak a magyar városoknak a segítségét, amelyek testvérvárosi kapcsolatot ápolnak a katasztrófa sújtotta országokban. De adománygyűjtést is indított a Magyar Vöröskereszt és a Baptista Szeretetszolgálat is. Az MKB Veszprém kézilabda csapata egy kis filmet készített.
Vidd a segélyvonalat, vagy küldd el adományodat.
Az interneten is látható videóban Nagy László és játékos társai több nyelven is arra kérik az embereket, hogy adományaikkal segítsék a balkáni árvíz szerb, horvát és bosnyák károsultjait.
Köszönöm.
Thank you.
Vala.
Köszönöm.
Akár 100 milliós kárt is okozhatott a jégverés a tokai szőlőkben. Fél óra alatt 40 mm csapadék esett, víz és jég vegyesen. Tolcsva határában 100 hektáron gyakorlatilag lecsupaszította a vesszőkről a leveleket. Azt még nem tudni, mennyi tőke élte túl az ítéletidőt.
Sárban hevernek a szőlőlevelek Tolcsván. A hegyközséget kedden délután érte el a jégeső, és tarolta le a szőlőleveleket.
A szőlőnek nincsen lombja, nincs amivel a vegetációt folytassa, akkor sajnos ez tönkre fog menni.
Az ítéletidő 100 hektáros területen pusztított. Tavaly innen majdnem 10 000 mázsa szőlőt szüreteltek. Idén lehet, hogy alig lesz termés.
Fél óra alatt olyan 40 mm-nyi eső esett le, de most jéggel volt egy kicsit kombinálva, és a fejlődésben levő szőlőnek ez a legnagyobb ellensége. Könnyen lepattannak a hajtások, virágzás előtt szinte beláthatatlan következményei lesznek.
Azt még nem tudni, hogy hány tőke élte túl a jégverést. Ezen a tőkén jól látszik, hogy még magát a fürtöt nem érte különösebb kár, addig a szőlő leveleket teljesen széttépte a jég, és ennek az a veszélye, hogy így maga a tőke nem jut majd tápanyaghoz. Az érintett területen több termelő is gazdálkodik. Ők attól félnek, hogy a sérült tőkéket megtámadják a szőlőbetegségek.
Minden szőlőbetegség nagy szeretettel várja az új hajtásokat, tehát most már félő, hogy a szürke rothadástól, a penoszporától kezdve bármilyen baj érheti.
A szakemberek szerint az ítéletidő sújtott a területeken most különösen fontos a gombafertőzés elleni permetezés.
Futóversennyel, léggömbök felengedésével hívták fel a figyelmet a Sclerosis Multiplexre Budapesten. A betegség gyógyíthatatlan, világszerte több mint 2 millió ember szenved tőle, Magyarországon körülbelül 10 000-en. Május utolsó szerdája az SM világnapja.
Egy, kettő, három!
Több száz léggömböt engedtek a magasba világszerte a Sclerosis Multiplex világnapja alkalmából. A piros és fehér lufik a szolidaritást és a reményt jelképezik. A Sclerosis Multiplex az egyik leggyakoribb ideggyógyászati megbetegedés a fiatal felnőttek körében. Ezer arcukornak is hívják, mert a tünetek mindenkinél máshogy jelentkeznek. Mangra Márta 20 éve szenved a betegségben, de nincs elkeseredve. Azt mondja, sok minden csak pozitív felfogás kérdése, és az elmúlt években azt tapasztalja, hogy a társadalom is egyre elfogadóbb velük szemben.
Én nagyon jól érzem magam a bőrömbe, nehéz volt tudomásul venni annó azt, ami ezután vár rám, az, hogy ez egy gyógyíthatatlan betegség, ezzel élni tudni kell, és nem nézek vissza a múltra.
A világnapon jelképes sétát és futóversenyt is rendeztek, amelyen a betegek családtagjaikkal együtt álltak rajthoz.
Sétára fölkészültetek?
Igen.
Igen?
Igen,
akkor mutassuk meg.
A szervezők azt szeretnék, ha a betegségben nem érintettek is tudnák, hogy a Sclerosis Multiplex-el élők is élhetnek egészséges életet, amelynek része a sport és a rendszeres mozgás.
Az a célunk, hogy a társadalom figyelmét fölhívjuk erre a rendezvényre, az SM-betegekre, az SM-betegek problémájára, és nagyon szeretnénk, hogyha az ő segítségükkel megvalósulhatna az, hogy az SM-betegek teljes értékű életet tudjanak élni itt Magyarországon.
A betegség világszerte több mint 2 millió, Magyarországon pedig mintegy 8-10 000 embert érint.
Ősztől csak nem 77 000 gyerek kezdheti meg tanulmányait állami fenntartású általános iskolában, mondta a Klebersberg intézmény fenntartó központ igazgatója. Marekné Pintér Aranka közölte, a 91 000 tanköteles korú gyermekből csak nem 20 000-en járnak majd tovább óvodába. Az igazgató azt mondta, idén nem lesz férőhely hiány, a kormány időben gondoskodott az iskolák bővítéséről.
A
beiskolázáshoz illesztetten osztály indításokról is döntöttek a tankerületi igazgatók, ahol az épület befogadóképessége ezt lehetővé tette.
Csak nem 270 ezer diák írta meg azt a képességfelmérő tesztet, amellyel nem a tudásszintet, hanem inkább a szövegértést és a logikai képességeket mérik fel. A korábbi vizsgálatok tapasztalatai szerint jelentős különbség van a fiúk és a lányok teljesítménye között, de aszerint is, hogy ki hol jár iskolába.
Néma csendben, csak a feladatokra koncentráltak a diákok Kaposváron. A hatodikosok kompetencia mérése szövegértéssel kezdődött, majd következtek a matematikai példák.
Volt egy növényről szó, amely 10 nap alatt teljesen befed egy tavat, és hogy ki kell számolni, 8 nap alatt mennyit fedve.
Szerencsére mindegyiket majd tudtam, szerintem elég jól oldani.
Ez már Budapest. Itt is izgatottan nyomogatták a számológépet, forgatták a körzőt a diákok.
Nem volt olyan nehéz, viszont sok gondolkodást igényelt.
Minden iskolában a 6., a 8. és a 10. évfolyamon tanulók a szokásos tanítás helyett az országos felmérés feladatlapjait oldották meg. A kompetencia mérésben idén összesen csak nem 270 ezer diák vett részt.
Szerintem jó lesz, legalábbis a magyar az mindenképpen, a matek, hát az érdekes lesz.
A feladatsor összeállítói elsősorban nem a tárgyi tudásra voltak kíváncsiak, hanem arra, hogy az órán tanultakat hogyan tudják a gyerekek átültetni a mindennapi gyakorlatba.
Nagyon értékelem azt, hogy a feladatsor más készségeket tesztel, mint amiket úgy általában az iskolában tanítanak.
A tesztet minden évben elvégzik, hogy felmérjék a diákok általános intelligenciáját és képességeit.
Minden gyerekről lesz egy képünk, és a gyerekek eredményei által természetesen az osztályaikról, iskoláikról, és így tovább az egész oktatási rendszerről.
A tavalyi felmérés eredményei azt mutatják, nem mindegy, hogy egy diák a fővárosban vagy máshol tanul, és az sem, milyen a család anyagi helyzete. A tesztek szerint a fiúk általában matematikából, a lányok pedig szövegértésből jobbak.
Magyarország a világ előtt jár egy lépéssel azzal, hogy a gyerekeket nem eltiltja az internettől, hanem létrehozott egy médiaértés oktató központot, amelyben megtanítják őket a kritikus szemléletre. Erről a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság vezetője beszélt Párizsban az UNESCO központjában. A bűvös völgyet ősszel egy nemzetközi konferencián is bemutatják.
Jó napot kívánok! Köszöntöm a híradóra.
Híradót és rádióműsort, valamint újságot szerkesztetnek a fiatalok Bűvösvölgyben, vagyis a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság médiaértés oktató központjában, amelyet 2 héttel ezelőtt adtak át.
Ma esős időnk lesz, úgyhogy ne felejtsék otthon az esernyőiket.
A cél az, hogy a fiatalok megtanulják tudatosan és biztonságosan használni a médiát, illetve az internetet, így például az okostelefont is. Ez már Párizs. Az UNESCO székházban az Európai Bizottság szervezett fórumot, amelyen arról volt szó, hogyan lehet a médiaértést beiktatni az európai oktatásba, és hogyan lehet megvédeni a kiskorúakat a káros tartalmaktól. Az NMHH munkatársai az európai szakembereknek is bemutatták a bűvös völgyet. A hatóság elnöke szerint Magyarország egy lépéssel a többi ország előtt jár azzal, hogy a gyermekeket nem eltiltaná az internettől és a médiától, hanem inkább megértetné velük a működésüket.
Most inkább arra felé kell fordulni, hogy a fiatalokat nem eltiltani kell a digitális univerzumtól, hanem megtanítani erős kritikával, fenntartással és ügyesen kezelni, hogy a saját javukra fordíthassák, ne pedig áldozatai legyenek ennek a digitalizált világnak.
A bűvös völgy működését a tervek szerint ősszel Budapesten is bemutatják a külföldi szakembereknek.
Csak nem 60 koncerttel és 5 tematikus bérlettel készülnek a következő évadra a Magyar Rádió zenei együttesei. A szimfonikusok, az énekkar és a gyermekkórus kiemelt figyelmet fordít a kortárs magyar zenére, ezért a következő évadban több mint 30 olyan művet mutatnak be, amelyet ma élő magyar zeneszerző alkotott.
A Magyar Rádió gyermekkórusának előadása Botka Valéria és Csányi László vezetésével még évtizedekkel ezelőtt. A kórus jövőre ünnepli fennállásának 60. évfordulóját. Erre az alkalomra egy különleges jubileumi hangversennyel készülnek, ami be is került az MR zenei együttesek következő évadjának repertoárjába. Az új évadban a Magyar Rádió szimfonikusai, az énekkar és a gyermekkórus csaknem 60 koncertet adnak majd.
Az MS zenei együtteseknek ez az egyik legfontosabb feladata, hogy a magyar zenét, illetve a kiemelten a magyar kortárs zenét műsoron tartsa.
A következő évadban több változás is lesz. Az MR énekkarát például új karnagy vezeti, az MS szimfonikusokat pedig új karmester dirigálja majd.
Végtelenül nagy megtiszteltetés, hogy ezzel a nagymúltú együttessel közös munkát végezhetek majd.
A koncerteket a közmédia több csatornán is műsorra tűzi.
A klasszikus zenétől át a kortárs zenéig, ősbemutatóig és crossover koncertekig egy nagyon színes zenei paletta az, amivel várjuk a nézőket, hallgatókat, az egészen fiatal korosztálytól az idős korosztályig.
Az MTV a megbízott vezérigazgatója azt mondta, nagy reményekkel indulnak neki az új évadnak, hiszen a rádió együttesei idősebbek, mint a hazai televíziózás, ezért igazi értékeket képviselnek.
Az MTVA és a közszolgálati médiumok számára rendkívül fontos a kultúra. Valószínűleg a nézők is ezt tapasztalják, hiszen rengeteg kulturális eseményen vagyunk jelen, és rengeteg kulturális eseményről számolunk be, rengeteg koncertet veszünk fel és közvetítünk.
A következő évad augusztusban kezdődik. A közönség ötféle tematikus bérlet közül válogathat.
Most jönnek a sporthírek, majd az időjárás jelentés, utána Szabadságtér 89 és Bábel, az este 10 óra 10 perckor kezdődik. Vendég Szijjártó Péter, Kovács László és Vona Gábor. Rögtön utána a híradó, várom Önöket, viszontlátásra!